Dienes Dénes, a Sárospataki Teológiai Akadémia tanára, Tiszán inneni emlékek a reformáció korából címmel tartott előadást a Debreceni Református Kollégium Senior Akadémiáján. A teológus professzor azért választotta a témát, mert az egyház kerület ezen régiója megkopott a köztudatban. Ezért ismeretterjesztő módon tárta hallgatósága elé az úgynevezett felső magyarországi református kulturális emlékeket, és azt, hogy milyen szerepet játszott a reformációban, különös tekintettel az iskola ügy kérdésére, a riporter Tóth Emese.
Professzor dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Teológiai Akadémia tanára, Tiszán inneni emlékek a reformáció korából, ez a témája, a címe a Senior Akadémia előadásának. Milyen messzire kell visszamennünk?
Hát ez már egy fél évezredes történet természetesen. Nem régen volt a Refo 500, könnyen ki tudjuk számolni, de természetesen egyetlen dátumhoz ez nem köthető. A reformáció is, mint minden szellemi mozgalom, ez egy folyamat, amelyik lassan, szépen kiteljesedik, olyan, mint a folyóvíz, amelyik medret mos magának, és akkor azt elkezdik szabályozni, azt a medret. Körülbelül ilyen volt a reformáció is, és az körülbelül 2-3 nemzedék, amíg azt mondhatjuk, hogy lezárult, szellemileg sohasem egyébként, tehát kulturálisan sem, de hát felekezetileg mégiscsak lezárult 1567-ben, amikor itt Debrecenben a Tiszán inneniek is aláírták a második helvét hitvallást.
Tiszán inneni emlékekről beszélünk, de ezek ma is élő emlékek, így van? Mennyire?
De részben azért választottam ezt a témát, mert regionálisan kötődik ahhoz a regény folyamhoz, bár az a középkorban játszódik, amit Viola Judit, Csomós Józsefné, Barta Ildikó, ez ilyen hosszan lehet meghatározni. Ez úgy tollából került ki, mert az Gönc, és ott Abaúj, a centruma tulajdonképpen az abák ősi fészkének, és akkor az jutott eszembe, hogy sajátos módon ez a régió, tehát ez az úgynevezett Tiszán inneni református egyházkerület, ez mondjuk a egyházi elnevezése, és mondjuk Felső Magyarország, ez a történeti földrajzi elnevezése, az megkopott a köztudatban. Ha a reformációról beszélünk, hát kinek jut, mindenkinek mi jut eszébe, vagy ki jut eszébe? Debrecen. Minden út Rómába vezet, Magyarországon meg minden református út Debrecenbe vezet. Jókai mondta azt, hogy ez a kálvinista Róma, igen. Az a Tiszán inneni régió, az épp úgy rendkívüli hangsúllyal vett részt abban a folyamatban, amit az imént említettem, a reformáció folyamatában, amely sokféle hatást gyakorolt, elsősorban kulturálisat, és ennek az emlékei nagyon sok tekintetben csak a szakemberek előtt ismertek. Tehát amíg az érdeklődő átlag ember is tud valamit mondjuk Károly Gáspárról, őról a biztosan, ezért én őről nem is fogok beszélni. Én olyan kérdéseket feszegetnék, amelyek kevésbé ismertek, valahogy kikopotta az emlékezetből. Ennek az az oka, hogy az 50-es években Sárospatakot, mint ennek a református régiónak a kulturális centrumát, teológiai centrumát, iskolai centrumát szétzúzták. Ugye államosították a gimnáziumot, megszüntették a teológiát, igaz, ott maradt a tudományos gyűjtemények, de ez nagyon zárt világ volt, és természetesen, mivel nem volt intézmény, amely ezt az emléket, ezt a hagyományt intenzíven őrizte volna, ápolta volna. Ennél fogva ez a köztudatban is elhalványult. És az ember, hogyha komolyan veszi a tudományos kutatást, akkor nem elégedhet meg azzal, hogy hát a szakmát értesíti a kutatásnak az eredményeiről. Hanem nagyon fontos, bár ezt nagyon sokszor másodlagosan kezelik, a közvéleménynek a tájékoztatása. Tehát az a fajta tájékoztatás, ami az érdeklődő közvélemény számára is a tudományos eredményeket természetesen emészthető módon, a számára emészthető módon közzéteszi. Tehát az ismeretterjesztés az legalább olyan fontos, mint a tudományos kutatás. Ha a tudományos kutatás eredményei csak egy szűk körben válnak ismerté, akkor lényegében nem is nagyon érte meg a fáradtságot. Ezért gondoltam erre, hogy az ismeret terjesztés eszközeivel most olyan kérdéseket hozok felszínre, a, úgy látom, hogy nagyon népes hallgatóság előtt, amelyek ismétlem kevésbé ismertek, mert kikopott az emlékezetből.
Mint például?
Fogok szólni az iskolaügy kérdéseiről. A reformációban a kérdések, vagy a centrumában van az iskolaügy. Az iskolaügy nagyon fontos, ráadásul a legelsőként dokumentálható közeg, amelyikben megjelenik a reformáció. Biztos más területeken is, csak esetleg a források elvesztek, de az iskolai források egyértelműen követhetők a reformáció hatásának az összefüggéseiben, tehát a kutatási szempontból is fontos terület, és a magyar kultúrára is első renden hatott egyáltalán az iskolázás kiszélesítése annak érdekében, hogy a Biblia olvasás elérhető legyen az átlagember számára is, elegészen a nők iskoláztatásáig. Tehát hangsúlyozom, hogy az iskola és a reformáció az elválaszthatatlan kérdéskör. Én most természetesen egy sajátos megközelítésben a Tiszán inneni iskolák szerepéről akarok szólni, a nemzetközi összefüggések tekintetében is, illetve, hogy az a kulturális folyamat, amely elindul az iskoláztatás keretei között, az milyen korabeli gyümölcsöket termett.
Lehet azt tudni, hogy egy reformáció korabeli polgár milyen műveltséggel rendelkezett? Egy átlag polgárról beszélünk.
Lehet tudni, bár még mind a mai napig vita tárgya. Ugyanis nem lehet egyértelmű képet festeni, lehet árnyalni a képet, de az nem fekete-fehér. Két dolgot biztosan mondhatunk. Az egyik, hogy az írásbeliségben a férfiak sokkal nagyobb szerepet játszottak, mint a nők. A nők írásbelisége, most az átlag polgárról beszélek, de még a főrangú körökben is, lényegében a reformáció, humanizmus és reformáció, mert ez a kettő ebben az összefüggésben elválaszthatatlan, hatására indul el. Tehát az, hogy tudjon egy nő olvasni, azt valljuk be, lehet, hogy a feministák ezt nem tudják, de én üzenem nekik, hogy ez a reformációnak köszönhető. A reformáció lépett fel azzal az igénnyel, hogy a nők is járjanak iskolába, hogy legalább olvasni tudjanak, természetesen azzal a szándékkal, hogy a szent szöveghez hozzájussanak ők maguk is, és az egyéni kegyesség ápolásában az olvasni tudás az rendelkezésükre álljon. Ugyanakkor természetesen létezik az a fajta polgár, aki magasan iskolázott, esetleg még egyetemet is járt. De ez már a városi polgár. A reformátusság nem városi jelenség, tehát a református mi volt, az nem városi jelenség. Nagyon sajátosan Magyarországon ez egy evangélikus jelenség, a városi polgárok evangélikus luteránus vallásúak voltak. A reformátusság elsősorban a paraszti világban terjedt, tehát mezővárosi és falusi jelenség a reformátusság. Van egy-két kivétel természetesen, mondjuk Debrecen, amelyik már elindult a városiasodásnak az útján, vagy mondjuk erdélyi városok, mondjuk Kolozsvár, bár ott is Kolozsvár, ott is igazából a unitárizmus mögött a második helyen áll a reformátusság, de ha a nagy képet nézem, akkor ez egy mezővárosi és falusi jelenség. A paraszti kultúrában az írásbeliség hiányzik. Sokkal jelentősebb a hagyomány, a szájhagyomány, az a fajta hagyományozása a saját kultúrájuknak, amelyhez nem volt szükséges az írásbeliség. Tehát a paraszti kultúrában is az írásbeliséget a reformáció jeleníti meg. Korábban is a papságba zárkóznak fel jobbágy származásúak. De ez nem jelentette azt, hogy a középkor igyekezett volna mondjuk falusi iskolákat létrehozni. A reformáció viszont nagyon komoly erőfeszítéseket tesz ebbe az irányba, tehát ne csak az történjen, hogy egy falusi gyerek elinduljon az iskola felé, hanem az iskola érkezzen meg oda a faluba helybe, hogy az rendelkezésére álljon, és ezért minél szélesebb kaput tárjon a falusi paraszti világ felé is, ugyanis egyik kitörési pont ebben a korban maga a tanulás. A tanulás révén el lehetett jutni abba a polgári állapotba, amely mégiscsak a feudalizmusnak bizonyos korlátait áttörte. Na most, hogyha egy mezővárosi polgárt nézek, akkor egy elsősorban mondjuk ipari tevékenységet folytató mezővárosi polgár, mondjuk egy cégmester, az a műveltségnek egy bizonyos fokára feltétlenül el kellett, hogy jusson, hiszen a tevékenység köréhez most már nem csak az olvasni tudás, de az írni tudás is alapvetően hozzájárult. Hiszen neki el kellett tudni olvasni a céglevelet, abban milyen utasítások vannak, mihez kell tartani magát, ő magának szerződéseket kellett kötnie, kereskednie kellett, a kereskedelem az nem nélkülözhette az írásbeliséget, ezért volt Debrecen számára például, hogy most ne Tiszán inneni példát hozzak, ugye az a fajta műveltség, amit az iskola közvetített, nagyon fontos, mert ez egy tőzsérvilág, egy kereskedővilág, ez a debreceni polgárság, de Tiszán innen is vannak ilyen települések, mondjuk a hegy alján. Ott meg a borkereskedelem az, amely gazdaságilag döntő fontosságú. Tehát a mezővárosi polgár már magasabb szinten van a kultúrában, a művelődésben, de nem éri el a papságnak a színvonalát ez a műveltség, mert a papság műveltségére alapvetően a latinság jellemző, a folyékony latinság, a magas színvonalú latinság, hiszen az iskola különösen a legfelsőbb, vagy a középszinten és a legfelsőbb szinten nem anyanyelvű, hanem latin nyelvű. Miután az egyetemi világ Európában is latin nyelvű, ezért feltételezi, hogy az alsóbb iskolázás is latin nyelvű legyen. Egy mezővárosi polgár nem jut el az egyetemi műveltségig. Kivételesen egy városi polgár eljuthat, az egyetemi műveltségig ekkor még általában csak a papság jut el.
Egyébként, hogyha már az emlékekről beszélünk, akkor ez egy összetett dolog, mert ugye kulturális, szellemi és tárgyi emlékekről is beszélünk. A tárgyi emlékekről beszélünk, akkor gondolom elsősorban épületekre kell gondolni, vagy másra is.
Nem feltétlenül. Az épített örökség nagyon szegényes ebben a tekintetben, nekünk nagyon nehéz történelmünk volt. Általában a magyarságnak, nem csak Tiszán innennek. Bár most az épített örökséget Tiszán innenen is igyekszenek szépen helyreállítani, megmenteni, ezek elsősorban a várak. A korabeli épületek Sárospatakon mondjuk van 3 vagy 4, mondjuk a várral együtt, amelyik mondjuk 16. századi. Például fura módon még megvan a szegényház, az ispotály, a református ispotály, amit Dobó Ferenc alapít. Mert túlélt mindent, és még az építkezés, a modern építkezéseket is túlélte, valahogy megőrizték azt a házat, bár a 19. század nálunk nem ismerte azt, hogy műemlékvédelem, ezért az égvilágon mindent lebontottak, aminek úgy érezték, hogy már a funkciója nem megfelelő, de ez valahogy túlélte. Tehát azért gondoljunk bele, hogy mondjuk egy 10000-es történelmi kisvárosban nincs 10 épület, amelyik mondjuk a reformáció korában épült. Mert a későbbi korok már igényesebben is építkeztek, széles tereket alakítottak ki a lakóépületekben is, és ezért lebontották a régi épületeket. Tehát elsősorban, amikor tárgyi örökségről beszélünk, az a kultúrát hordozó örökség, tehát könyvek, iskolai könyvek, KT, katekizmusok, prédikációs könyvek, és ehhez hasonlók.
Hogyan lehet ezt a témát színesen, ismeretterjesztő módon, ahogy ön is mondta, professzor úr, közel vinni az érdeklődőkhöz, akik csak egyszerűen betérnek az utcáról?
Hát nem tudom, ezt majd meg kell kérdezni a hallgatóságot, hogy sikerült-e. Én szeretek ismeretterjesztő előadásokat tartani.
És olyan
Megpróbálok, igen, mert pláne, ha hosszúra nyúlik az előadás, állítólag már csak néhány percet tudunk figyelni koncentráltan, ha lehet hinni ezeknek az új kutatásoknak. Amikor még én kezdő lelkipásztor voltam a 80-as évek legelején, akkor úgy tanultuk, hogy 15 perc az, amit még koncentráltan tud a modern ember figyelni, állítólag ez most már a töredéke ennek, mert inkább az okostelefonjára figyel, mint arra, hogy mit mondanak a szomszédban. Tehát nem egy egyszerű feladat ilyen tekintetben sem, hogy lekösse az ember a figyelmet, ez nagyon fontos. Én ezt nem tudom megmondani, mert azt gondolom, hogy ez egy adottság. Tehát én nem dolgozok ki módszertant, hogy én ezt hogy csinálom, hanem megpróbálok életszerű lenni, mert úgy vélem, hogy az életszerűség az, amely fölkelti az érdeklődést. Most az, hogy én most elvi, elméleti, tudományos téziseket ismételgessek, hát az az akadémiára való, meg az akadémiai konferenciákra való, és azon lehet vitatkozni, hogy azok a tudományos tézisek, tételek egy-egy korban, nem tudom én, meddig hatottak a társadalmat, milyen fokon érték el, és nem tudom én, ez a tudósoknak a dolga, de egy ismeretterjesztő előadás az legyen olyan, hogy ismerjen rá az ember arra a környezetre, ami mondjuk 500 évvel ezelőtt jellemző volt, és próbálja elhelyezni magát benne. Én abból indulok ki, ahogy én hallgattam annak idején a jó előadásokat, hogy beindította a fantáziámat, és úgy elképzeltem, hogy mondjuk én mit tennék, én hogyan viselkednék egy ilyen szituációban. Fontosnak tartottam volna magamra ezt, vagy azt, vagy amazt. Szóval valahogy az ember megpróbál életszerű lenni, és reméli, hogy ez átismegy a hallgatóság felé.
Dienes Dénes, a Sárospataki Teológiai Akadémia tanára, Tiszán inneni emlékek a reformáció korából címmel tartott előadást a Debreceni Református Kollégium Senior Akadémiáján. A teológus professzorral beszélgettünk az elmúlt percekben.